Kedves jó Mária, de rádióhallgató testvérek, húsvét után negyedik vasárnap, illetve húsvét ötödik vasárnapján az új elnevezés szerint ünnepeli a Nagyváradi Egyházmegye alapítójának, Szent László királynak áldott ünnepét. Ő az egyházmegye alapítója, védőszentje, a káptalant, a püspökséget, ő hozta létre, ő építi meg az első templomot a nagyasszony tiszteletére itt Nagyváradon, és azóta is, tehát 1077, amikor trónra kerül, és 1095-ben hal meg, de előzőleg már minden szál a bihari tájhoz kötötte, hiszen bihari herceg volt, az akkori püspöksége, amit állítólag Szent István alapított Biharon, abban élt ifjúkorát, amikor Merkurius apát elhozta, Szent Istvánnak éppen maradt áldott jobbját, amelyet ma Budapesten a Szent István Bazilikában őriznek, és augusztus 20-án mindig körmenetel hordozzák körül a város utcáin, a főváros utcáin. Azt itt őrizték Szent Jobbon, innen van a Szent Jobb a település elnevezése is, Szent Jobb, Szent István jobbja, ott őrizték, és Szent László király, amikor megtudta, hogy ott van Szent István jobbja, mert eltűnt, nem tudták, hová lett, mikor felnyitották a sírját, Merkurius apát elhozta ide a Biharba, és itteni birtokán őrizte, Szent László király pedig kőmonostort építetett a Szent Jobb őrzésére. Ő volt az Szent István mellett, aki belátta azt, hogy a magyar ország népének csak akkor van jövendő élete itt, ezen a vidéken, ha a nyugati kereszténységhez köti életét és önmagát. Szellemi közösség hazánkat minden szállal a nyugati kereszténységhez fűzte, de amikor megindult a Nyugat-Európának a rekatolizálása a protestantizmus után, akkor még Magyarországon kellett várni körülbelül 100 esztendeig, hiszen még 1618-i országgyűlésen is az ellen kellett hadakozni a katolikusságnak, hogy a katolikus főurakat és püspököket ne lehessen kényszeríteni arra, hogy katolikus templomokat engedjenek át protestáns istentisztelet céljaira. A német territoriális fejedelmek, Kujus régió, Eljusz et religió, aki a környezet, aki a terület, azért a vallás is. Ez volt egy alapelv, és terelték alattvalóikat abba a felekezetbe, amelybe ők akarták. Ez a dolog nálunk is teljesen érvényesült a birtokos nemességnél. Az a nemes, vagy az a fő úr, aki magánkegyúri jog alapján protestáns prédikátorokat helyezett el birtokain, nem csak protestánsá tette azokat a területeket, nem a német protestáns fejedelemekhez hasonlóan csak is saját felekezetét tűrte meg birtokán. A katolikus papnak vagy távoznia kellett, vagy át kellett térnie valamelyik protestáns felekezetre. A helyzet annál komorabb volt, mert ekkor emberei nálunk éppen úgy, mint egész Európán nem ismerték a vallási türelmet, már a katolikus ébredés első megmozdulásaiban is a pápisták gonosz igyekezetét látták a kereszténység ellen, és féltékenyen nézték. A protestáns prédikátoroknál kialakult az a gondolat, hogy Isten a szentmisés bálványimádásba tévedt magyar katolicizmus miatt sújtja a nemzetet. Ez az elvakult gondolkodás csak még jobban növelte az addig is sokszor kibírhatatlan felekezeti idegenkedést és türelmetlenkedést. Sokszor már a katolicizmus emlékein is igyekezett dühét kitölteni. Példája ennek Rudolf országbírája, az Ecsedik ágból származó Bátor István hatalmas főúr, aki számtalan nagyértékű művészi, katolikus egyházi ruhának, könyvnek, kehelynek volt a birtokosa. Végrendeletében úgy intézkedett, hogy a miseruhák gyöngyeit, aranyát, ezüstjét fejtsék le, vagy az ötvösök a nemesfémeket égessék ki belőlük, csak vissza ne kerüljenek a pápisták birtokába. meg kell semmisíteni a könyveket is, de azok táblája iskolába való gyermekeknek könyveit kötni jó lesz. Ha azonban egy kívánságát nem lehetne teljesíteni, attól kellene tartani, hogy a könyvek ismét pápista kézre kerülnek, akkor rakassanak nagy tüzet, és mind megégessék őket, és tegyék porrá. Nem akarom, hogy többi bálványozásra keljenek a ti lelketek alatt. Ugyanígy Istenre kényszeríti Nádasdy Ferencnét is, hogy a neki hagyományozott kezébe ne adja. Nem hiányzott az a főúr sem, akihez hasonló Németországban is bőven akadt, aki jobbágyait az egyházi parancsok megszegésére, pénteki húsevésre és ünnepnapokon munkára kényszerítette. Mintha csak luteránus 100 fejedelmekről mintázták volna Turzó Györgyöt, a későbbi Nádort, a hazai luteránusok főpatrónusát, aki az erdélyi rende küldöttsége előtt 1601-ben azt a véleményét nyilvánította, hogy a katolikus és a luteránus vallás szabad gyakorlatát meg kellene engedni, egyéb eretnekséget azonban el kellene nyomni. Bármint láttuk, ezt a nagy lelkű türelmet katolikus jobbágyaival szemben maga sem gyakorolta. Egyébként ez a politikai szempontok szerint irányított vallási türelem maga is csak addig talált hangokra, amíg a katolikus újjáéledés élénkebb ütemekben nem kezdett kibontakozni. Mihelyt ez bekövetkezett, a színleg katolikus barát luteránus kölcsönösség 100 mintára nálunk is katolikus ellenes, protestáns szövetségé alakult át, amelyben a luteránusok és a kálvinisták minden éles belső vallási torzsalkodás ellenére is együttesen fordultak a katolikusok ellen. Maguk a protestáns prédikátorok, akárcsak máshol Európában, bőven gondoskodtak a magyar katolicizmus erkölcsi hitelrontásáról és meggyűlöltetéséről. Mert arra képest, írja megtérése történetben Vörös Marti Mihály, kálvinista prédikátor, amit prédikátoroktól, iskolamesterektől és egyéb emberektől a pápisták felől hallottam, nem ítéltem, hogy ég alatt a pápistáknál dögletesebb nép lehessen. Téren minden más írótól, eltekintve a kálvinista Mélius Juhász Péter buzgolkodott legfanatikusabban 1568-ban Nagyváradon megjelent munkájában, a Szent Jánosnak tett jelenésnek igaz és írás szerint való magyarázatában, a pápaság és a hierarchia ellen intézett támadás a maga egészében ma alig kerülhetne sajtó alá. Mindezek mellett a katolikusok hitbeli megújódásának és öntudatra ébredésének legnagyobb akadálya elsősorban mégis abból a nagy magára hagyatottságból állott elő, amelynek oka az elképesztő paphiány volt. Míg a mohácsi vész előtt egyedül a ferencesek szigorú ágának, a cseri barátoknak 70 kolostoruk volt, mint egy 1500 szerzetessel, addig mindössze 80 év múlva, 1600 táján az egész országban alig volt több 300 katolikus világi pap és szerzetes. A kolostorok példátlan pusztulásának ideje volt ez a korszak. A bencés és a cisztercita rendi élet annyira szünetelt, hogy az 1638-i nagyszombati zsinat a kolostori javakat már nem is akarta visszaadni ezeknek a szerzeteseknek. A szerzetesi, sőt, általában a papi életet is úgy szólván, csak az itt-ott megmaradt pálos és ferences töredékek mentették át a későbbi korra. Ők járták vándorpapokként a sivárrá pusztult országot, hogy a vallási vigaszra szomjazó lelkeknek hirdessék Isten igéjét. A lelkesedés és önfeláldozás természetesen mégsem tudta pótolni a papság végzetes hiányát, annál kevésbé, mert a közbiztonság és az utazás borzalmai megsokszorozták a nehézségeket. Ezzel szemben a protestáns magyar főurak bőkezően gondoskodtak a prédikátorok neveltetéséről. ezek német, holland és fájci protestáns főiskolákban nevelődtek, majd onnét hazatérve átvették az elárvult vagy erőszakkal elfoglalt katolikus egyházi javadalmakat és plébániákat. Szép számban jelenhettek meg a török hódoltsági területen is, ahol a katolikus vándorpapoknál sokkal szabadabban is mozoghattak, mert a török őket nem tartotta olyan veszedelmeseknek, mint a bécsi király vallását hirdető katolikus papságot. Így történt, hogy elsősorban a borzalmas katolikus paphiány miatt a Nagyalföld nagyobb része is elszakadt az egyháztól, és a hitújítók zsákmánya lett. A katolikus papság e nagy arányú megfogyatkozásáért a török hódításon kívül főképp az egyházi birtokokat elfoglaló főurakat terheli a felelősség, mert az egyházi birtokok elrablásával elsősorban a papnevelés anyagi feltételeit vonták el, míg a kisebb javadalmakat protestáns prédikátorokra ruházták. Ugyanakkor a javadalmaikból és minden megélhetésükből megfosztott katolikus püspökök létfenntartásukat állami és politikai szolgálatuktól remélték. A nagy egyházi birtokok elrablásának felekezeti jelentősége abból is kitűnik, hogy nem csak a 18. század protestáns történészei, mint Smál András és Klanica Márton, hanem még a modern protestáns egyháztörténetek is lehetőleg a főúri birtokok szerint adják elő az új hit terjedését. Súlyos mulasztás terheli azonban a papnevelés akadályozásában az uralkodókat is, a püspöki székeket éveken át üresen hagyták, rendszeresen nem akarták betölteni azokat, a még megmaradó javadalmak nagy részét is elvonták egyházi rendeltetésüktől. Volt sok hiba a főpapságban is. Az erőteljes bihari jobbágy vidéki ivadékokból esztergomi érsekké 1573 és 1586 között lett Telegdi Miklós szavai szerint ezek a főpapok csak arra figyelmeztek, hogy egyikből a másik püspökségbe mehessenek, hogy több jövedelmük lehessen. Némi mentséget adnak a fennmaradt számadásuk, amelyek azt bizonyítják, hogy a főpapi jövedelmek is nagyon megcsappantak. Magának Telegdinek a szegénységét is élénken megvilágítja a végrendelete, amely szerint az esztergomi káptalan tagjainak egy-egy ezüst kanalat hagyott, a temetésen részvevő kannokoknak pedig mindössze egy-egy forintot tudott rendelni. Kutasi János esztergomi érsek jövedelme már aránylag tetemes összegre évi 45 ezer forintra rúgott, ebből azonban csak az újvári katonaság eltartása évi 42 ezer forintot emészett föl, és ezen kívül saját tisztjeit is fizetnie kellett, úgyhogy a papnevelésre bizony alig jutott némi összeg. Katolikus paphiány még Pázmány idejében is aggasztó mértékben jelentkezett. A török hódítás előtt 900 plébánia volt az esztergomi egyházmegyében, még jóval a török kiűzése után, a 18. század első negyedében is alig működött ugyanott 100 fölszentelt pap. Papok Ján Jámbor világi férfiakat, úgynevezett licenciátusokat voltak kénytelenek alkalmazni, akik kereszteltek, eskedtek, temettek, előimádkoztak, és felolvasták a részükre készített írott prédikációkat. Mérhetetlen csapás volt, hogy alig volt katolikus népiskola, mert a templomokkal együtt ezeket is elragadta a protestantizmus. Pedig alig van nemzet, kesereg Pázmány Péter, amelynek oly nagy érzéke volt annak. Papnevelő is csak egyetlen volt Nagyszombatban, az is mindössze 12 kispap részére. Amíg tehát az egyik oldalon a Kujusz régió, aki a hatalom, és a kegyúri jog teljes érvényesülését biztosított a protestánsoknak, addig másfelől a katolikus újjáébredésnek éppen a legnélkülözhetetlen feltétele a papság hiányzott. De a helyzet még súlyosabb legyen, az erkölcs és tudás terén még ez a gyérszámú papság sem felelt meg azoknak a követelményeknek, amelyeket a korszükséglet megkívánt volna. Pázmány is keserűen panaszkodik, hogy papjai közül sokan megházasodtak, vagy nyilvános ágyasságban élnek, ám kellő szigorral mégsem léphet föl ellenük, mert helyükbe nem tud jobbakat helyezni. Ha pedig elűzné őket, akkor protestáns prédikátorok szállnák meg a megürült plébániákat. Az esztergomi érsekséghez tartozó barsi főesperesi kerületben például még 1626-i vizitáció is csak 13 törvényesen felszentelt és nőtlen papot talált az ott működő 33 lelkész között, de még azok ellen is volt panasz, mert közülük nem egy, minden püspöki engedély nélkül oda ment lelkipásztorkodni, ahová neki tetszett. Mintha csak a nyugat-európai jelenségek megkésett ismétlődését szemlélnük magyar földön is. Az volt a legnagyobb kérdés, vajon ilyen körülmények közt lehet-e módot találni arra, hogy az egyház hazánkban ismét felemelkedjék nagy elesettségéből és régi erőbe megújulva visszaszerezze elveszett tekintélyét és híveit. Anyagi erőforrásaitól megfosztva, papság és templomok nélkül, a protestáns nyomdák pergőtüzében szinte ember fölötti feladatainak látszott ez. A katolikus hit szikrája azonban a legsötétebb időkben sem aludt ki teljesen hazánkban. Ezen kívül első Ferdinándban 1526 és 63 között uralkodott buzgó támogatóra is találta magyar katolikus egyház. Az ő idejében tartott országgyűlések, amelyek legtöbbjén személyesen is részt vett, bőven foglalkoztak vallási kérdéssel. Már a tridenti zsinat befejezése előtt olyan törvényeket hoztak, amelyek igen sokszor szó szerint egyeztek a zsinatnak később kihirdetett határozataival. Elrendelték a lefoglalt egyházi birtokok visszaadását, püspöki vagy főesperesi vizitációk megtartását, hogy előmozdíthassák és megbüntethessék azokat, akik felszentelés nélkül végeznek papi funkciókat, vagy a katolikus vallás tanításával ellenkező tanokat hirdetnek. Feljogosították a püspököket, a magyar alkotmány szerint közjogi méltóságok is, hogy bírói székük elé idézhessenek minden katolikus papot és protestáns lelkészt egyaránt, hogy az egész országban a katolikus vallás zavartalanul hirdettessék. A törvény beszikkelzésétől azonban hosszú út vezetett a végrehajtásig. A protestáns főurak az egykor elfoglalt katolikus egyházi jogadalmakat és tizedeket nem adták ki kezükből, prédikátoraikat megtartották, sőt hatalmuk tudatában attól sem riadtak vissza, hogy még püspöki székhelyekre is protestáns lelkészeket erőszakoljanak. A városok pedig a maguk hatáskörében követték a főurak példáját. A magyar főurak vallási felfogásával maga Ferdinánd nem volt tisztában. Megtévesztette őt a luteránus rendek magatartása. Az országgyűléseken ugyanis élesen tiltakoztak az ellen, mintha ők eretnekek volnának, vagy mintha új hitet vallanának, sőt nem is egyszer katolikusnak vallották magukat. Az is előfordult, hogy protestáns közületek kemény büntetésben részesítették a Szűz Mária ellenes prédikálást. Nem volt ez szokatlan jelenség, nyugaton sem, és nem is szándékos megtévesztés céljából történt, hanem vallási tájékozatlanságból, meg a hitújítóknak bizonytalan hitrendszeréből származott. Ferdinándot azonban ez a viselkedés annyira megzavarta, hogy a vallásügyi törvények végrehajtását nem egyszer olyanokra is rábízta, hogy a hitújítás legbuzgóbb apostolai voltak, mint például Révai Ferenc, aki magával Lutherrel is levelezésben állt. Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek, innen folytatjuk majd a továbbiakban a következő alkalommal a magyar hitújításnak a történetét, és meglátjuk, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy majd a 18-19. Században már ismét erős katolikus egyház bontakozott ki, és élt itt ezen a vidéken. Dicsértessék a Jézus Krisztus!